Jövő héten hétvégén, augusztus 26-án szombaton Noszvajon szilvanap lesz, erről fogunk beszélgetni Cseh Zsuzsannával, Noszvaj turisztikai menedzserével. Csókolom!
Üdvözlöm! Hát Noszvajon a szilva lekvárfőzésnek, szilva asztalásnak, meg egyáltalán így a szilva termesztésnek hosszú-hosszú időre visszamenő hagyománya van. Mi szerint az úgynevezett beszterszei szilva az, ami elterjedt, amit itt a noszvaiak berci szilvának is neveznek. Ez kicsit is szilva. A környékbeliek egy ilyen csúf nevet is ráragasztottak a település lakóira, szuszinkásoknak. Csúfolták meg még, most is csúfolják itt a tőzsgyökeres noszvaiakat, ugyanis ez a szuszinka, ez úgy igaz, hogy nem csak az asztalt szilvának, hanem úgy általában az asztalt gyümölcsöknek a neve, de így ezt a nevet kapták itt a település lakói, hogy szuszinkások a szilva asztalás és szilva lekvárfőzés miatt.
Milyen tradicionális szilvából készült ételek vannak?
Tehát Noszvajon van egy olyan étel, ami azt kell tudni erről a területről, hogy elég szegény település volt, tehát ott szegény emberek lakták, akik így summásnak jártak le alföldi településekre, úgyhogy van ez a úgynevezett rakott tészta, amit mocskos tésztának hívnak itt ezen a területen. Ennek is az egyik alkotó eleme az a szilvalekvár, tehát tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, tehát ez egy elég egyszerű és nagyon olcsó étek, amit főételként is, de mostanában inkább desszertként fogyasztanak. Tehát ez ilyen széles metél tészta az egyik alapja, amit ki kell főzni, és akkor ezt kétféleképpen is lehet elkészíteni, vagy úgy, hogy összekeverjük szilvalekvárral, és utána a tepsibe fektetjük, és a tetejét megszórjuk cukrozott dióval, majd pedig ezután kemencébe, vagy pedig most már inkább sütőbe rakjuk, vagy pedig az a variáció is ismert, hogy miután kifőzzük ezt a sírtésztát, akkor utána tepsibe rakunk egy réteget, utána a tetejére szilvalekvárt, utána megint egy réteget ebből a tésztából, megint szilvalekvárt, és akkor a legvégére az a lényeg, hogy szilvalekvár kerüljön, és utána ez a cukrozott dió be van, ahol nem is tesznek rá diót, hanem csak így, ezt így mondom, kemencébe, vagy pedig sütőbe, és egy picit kell sütni addig, amíg meg nem kezd barnulni a tetején a dió, és akkor utána ilyen kockákra lehet vágni és fogyasztani. Ezen a szilvanapon ezen mi még ezen kívül szilvalekváros buktát is készítünk, ez pedig ilyen hagyományos keltésztából készült, amit kinyújtunk, kockákra vágunk, közepébe szilvalekvárt teszünk, utána egy felgöngyöljük, kemencébe tesszük, és akkor addig sütjük, amíg szép színű nem lesz.
Szilvalekvárt is főznek, és nem is akárhogy. Elég sokáig és régi hagyományos technikával, tehát tüstben is kézzel kavarva, ami nem egyszerű mulatság.
Nem bizony, tehát ez 10-12 órán át tart. Csak maga ez a kevergetés, amíg elkészül az a szilvalekvár, ami már olyan keménységű, hogy gyakorlatilag erről a kanálról, amivel keverik, már leválik, ugyanis akkor lesz. Tehát akkor éri el az állagát, amikor lekészült, és abba lehet hagyni, és akkor előtte még nem beszélve arról a munkáról, hogy ki kell magozni a szilvát, ezt szilvafaggatásnak is hívják, tehát már a szilvanapunkat megelőző napon a csapatok, akik itt beneveztek ebbe a szilvalekvárfőzésbe, megkapják ezt a szilvát, és kimagozzák. Van, aki le is darálja, ugyanis, hogyha ledaráljuk előtte, akkor valamivel gyorsabban kifő, és utána másnap belekerülnek az üstökbe, egy olyan körülbelül 80 kiló szilvából fog egy csapat szilvalekvárt főzni, és ennek a harmada vagy a negyede lesz végül is, ami majd szilvalekvár lesz. Tehát ennyivel kevesebb lesz a szilvalekvár, mint a szilva, amiből készítjük.
Ezt egyébként hány ember végzi? 12 órán keresztül biztos, hogy egy ember nem tudja kevergetni az üstben a lekvárt.
Nem, hát a fizikailag tényleg képtelenség volna. Ugye a csapatok általában olyan 3-4 tagúak szoktak lenni, és úgy felváltva végzik ezt a kevergetést, de hála Istennek a vendégek is partnerek ebben, úgyhogy ők is válnak, és akkor ezáltal, ahogy mondtam, még kevesebb munka hárul az egyes csapattagjaira.
Ez volt az étkezés része a szilvának, de a szilvából más is lehet készíteni, például pálinkát, meg különböző italokat.
Persze pálinkát készíthetünk belőle befőttet, aszalt szilva formájában is, ahogy mondtam itt ezen a területen, tehát itt Noszvajon a lekvárfőzés mellett még az aszalás volt az, aminek nagyon nagy hagyománya. Most már ezt kevesebben végzik, de az aszalt szilváról is azt kell tudni, hogy mivel a szilva ugye káliumban nagyon gazdag, az aszalt szilva pedig ezt úgy még, ahogy a vizet ugye elvonják belőle az aszalással, még koncentráltabban tartalmazza ezt a káliumot, és ezt lehet fogyasztani, úgyhogy az asztalcélvát azt így elfogyasztjuk, de ki lehet főzni, és akkor utána, amiben az asztalcélvát egy picit úgy megfőztük, levet, azt is el lehet fogyasztani, és ennek is rendkívül jó hatása van. Tehát nagyon jó vértisztító hatású mind a szilva, mind az asztalcélva. Ha frissen fogyasztjuk, akkor serkenti az emésztést, nagyon jó hatása van a veseműködésre, a belső vérzések kialakulását is meggátolja, az emésztési zavarokat is megszünteti, mivel serkentőleg hat a gyomor működésre és így a belek mozgására, és koleszterin csökkentő hatása is van, mind a szilvának, mind pedig így a szilvából készült, szóval szilvának és szilvalekvárnak is.
Augusztus 26-án jövő héten hétvégén szombaton Noszlajon szilvanap, aki szeretné megkóstolni azokat az ételeket, akár a mocskos tésztát, akár a szilvalekváros buktát, illetve a szilvalekvárt, az üstben készült szilvalekvárt, ez látogasson el.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe, és az új kenyérről is fogunk beszélgetni Tátrai Zsuzsa néprajzkutatóval. Csókolom!
Jó napot kívánok mindenkinek!
De mielőtt még az új kenyérről beszélnénk, beszéljünk az arató ünnepekről, ugye, hiszen ahhoz, hogy az új kenyeret el lehessen készíteni, először aratni kellett.
Tulajdonképpen az aratási szokások azok elsősorban Péter Pál napjához és Sarlós Boldogasszony napjához kapcsolódnak, tehát már korábbi időszakhoz. A kenyérgabona betakarításának a sikerült, azt rendkívül sokféle módon igyekeztek befolyásolni. Ahogy mondtam, Péter Pál napján, tehát június 29-én, vagy Sarlós Boldogasszony napján, július 2-án kezdték meg az aratást, de ez inkább csak ilyen szimbolikus kezdés volt, mert a katolikus falvakban az volt a szokás, hogy ilyenkor misét hallgattak, elvitték az arató szerszámaikat és megáldatták, és legfeljebb egy-két kasza suhintást tettek a gabonaföldön próbaképpen. Maguk az arató családok nem rendeztek különösebb ünnepet a munkavégeztével, de az uradalmakban nagy arató felvonulásokat és bálokat tartottak. Az aratás végén az utolsó kalászokból készítik el az arató koszorút. Ez különböző nagyságú lehet, egészen eltérő nagyságú. Vannak kicsinyek is és nagyobbak is, csigaszerűek, korona alakúak, koszorú formájúak. Ezeket általában az utolsó kalászokból készítik, és az őszi vetőmag közé keverik a benne lévő magvakat azután, hogy a következő esztendőben is majd sikeres legyen az aratás.
Igen, de nem csak ilyen néphagyományok voltak, hanem különböző praktikákat vetettek be, hogy tényleg jó minőségű kenyeret lehessen aztán belőle.
Lehessenek learatott búza kalászoknak nagy jelentőséget tulajdonítottak, és ebből a baromfinak adtak egészség és termékenység varázsló céllal. Ezeknek betegség elhárító szerepe is volt, mert például az arató derekár kötötték, hogy majd ne fájjon a derek a sok hajlongástól. Az aratokat meg elsőként meglátogató gazdát vagy a családtagját a learatott gabona szalmájával megkötözték, és csak akkor engedték tovább, vagy akkor engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel kiváltotta magát. A legtöbb hagyomány az aratás végéhez kapcsolódott természetesen. Egy darabon hagytak gabonát a következő esztendőben is jó termés legyen, és úgy mondták, hogy ezt a madaraknak és a szegényeknek hagyják ott.
És aztán sikerült learatni a búzát, utána pedig augusztus 20-ára elkészült belőle az új kenyér. Miért pont augusztus 20-ára?
Augusztus 20-a nem olyan nagyon-nagyon régi ünnepünk, mert tulajdonképpen első államalapító királyunkra való megemlékezés ünnepévé 1774-ben tette Mária Terézia. De a nagyszabású ünneplés az csak a 19. században kezdődött el, pontosan 1818-ban, mert ekkor rendezték az első ünnepélyes körmenetet Szent István jobbjának a tiszteletére.
Viszont az új kenyér egyházi tisztelete már a 16. században.
Nem, ehhez a naphoz kapcsolódott az új kenyérnek a tisztelete. A 18. századig az új kenyér ünnepe az július 15-én volt, és ilyenkor a szegények számára úgynevezett koldus kenyeret sütöttek, és ennek a szokásnak a maradványa az, hogy például Szuhaf református faluban a legszegényebb családnak István király ünnepére nagy kenyeret sütöttek, melyhez a lisztet házról házra gyűjtötték össze. Mint minden jeles naphoz azért kapcsolódnak hozzá időjárási megfigyelések. Volt, ahol 40-es napnak tartották, tehát amilyen az idő augusztus 20-án, olyan lesz 40 napon át. A jó időből pedig jó gyümölcs termésre jósolnak.
A 16. században, amikor nem is augusztusban, mint ahogy Zsuzsa az előbb említette, júliusban volt, azért tartották az új kenyér ünnepét, mert az élet egyik fő szükségletének tekintették. Ma meg már talán csak szimbolikus jegyű.
Hát ha arra gondolunk, hogy régen a kenyeret úgy szekték meg, De még most is vannak olyan idősebb emberek, akik úgy szegik meg, hogy keresztet rajzolnak a kenyérre, és egyetlen egy kenyér darabot sem dobnak ki, vagy hogyha véletlenül leesett a földre a kenyér, akkor fölvették és megcsókolták. Tehát a kenyérnek óriási jelentőséget tulajdonítottak. Manapság, amikor úgy látjuk, hogy az emberek számára a kenyérnek nincs meg az a szimbolikus jelentősége, arról nem is beszélve, hogy Krisztus testét is szimbolizálja. Sajnos ezt a jelentőségét elveszítette, holott a mindennapi kenyér, ahogy az imádságban is kéri, a kenyér jelentősége az a mindenkori ember számára a lét feltételét jelentette és jelenti.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A hírek után kísérletet teszünk arra, hogy megmondjuk, átlagosan hány százalékkal emelkednek az élelmiszerárak szeptembertől, és szó lesz a műanyag bevásárlószatyrok elleni kampányról.